Éjfélre járt. A három fogoly csüggetten ült a sötét kunyhóban. Éjszakára két őrt hagytak az ajtajuk előtt. A főorvos és rozsdás már kiheverték könnyű fejsérülésüket. A hercegnek hőemelkedése volt. Alig beszéltek. Maguk miért jöttek vissza? Kérdezte az Earl.
Tom Levenért, aki itt maradt valamik merfaluban. Egy hamisítványt csúsztak ránk Mendelében,
felelte a főorvos. Rozsdás képtelen volt beszélni. De hogy kerültek ide Snyderhez? Kérdezte a herceg láztól összekoccanó fogakkal.
Az ösvényen láttuk a küzdelem nyomát, aztán felfedeztük a dombról ezt a tábort, és gondoltuk, utána nézzünk excellenciádnak.
Ez igazán derék dolog volt. Nem is tudom, hogy némelyik maguk közül hogyan kerülhetett ilyen mélyre.
Nagy rész közgazdasági okai vannak. Ez a vám dolog. Illetve a vám még nem is volna baj, csak lehetne nyugodtan csempészni. Például Rozsdás, meg én sohasem tettünk mást. Csempésztünk.
Néha odaütöttünk, az is igaz, de hát szórakozni is kell.
Viszont sohasem öltünk, nem raboltunk, nem gyilkoltunk, csak szerettük a szabad pályát.
Hallgattak. Kint az éjszakában több ezer tagú békakórus kvartyogott. A kunyhó hátsó fala mentén valami halk guruló nesz hallatszott, mintha göröngyök hullanának le nem túl magasról.
Na, mindjárt itt lesz egy házi állat, szólalt meg a főorvos.
Hangyász fúrta ki magát éppen a belső fal mentén. Sajnos, ez büdös bestia.
A félhomályban világosan lehetett látni, amint az alulról túrt föld szélesedik, azután két kis kéz jelent meg. Majd a könnyen lazuló őserdei talaj nyílásánál óvatosan bemászott valaki a kunyhóba.
Nyilván a kunyhó külső fala alatt gödröt kapart, mint a kutyák, amíg a gödör a kunyhó belsejébe ért.
Óvatosan bemászott, és hason csúszott a foglyok felé.
Ki vagy?
Suttogta Rozsdás. Egy sovány test bújt elő.
A kölyök.
Ne haragudj, hogy nem fogadtam szót. Utánatok lopoztam. Messziről láttam, hogy leütnek. Nem mertem mozdulni. Láttam a főorvost is elfogni. Itt a nagy fán ült egy őrszem. Az mindenkit észrevett, aki a dombhajlaton átjött, de őt nem lehetett látni. Csak amikor a főorvost leütötte fentről, akkor pillantottam meg, mert kissé előbbre jöttem. Megvártam, amíg éjszaka lesz. Beosontam az erdőbe, és a sűrű felől csúsztam ide. Kikapartam késsel a fal mögötti földet. Rozsdás nem tudott szólni. Ha nincs összekötve a keze, talán úgy megöleli a kölyköt, hogy összeroppantja. Gyorsan egyik fogolytól a másikig csúszott, és elvágta a köteleket.
Most csak egyet tehetünk, mondta az Earl. Azon az úton, amelyen Miss Lemon jött, óvatosan megpróbálunk a sűrűbe jutni, onnan az ösvényre. Legfeljebb 10 kilométernyire lehet innen Kvang tábora, de ha nem fedezik fel a szökésünket, reggelre ott vagyunk.
Nekünk Thomas Levin után kell kutatni.
Mondta ingerülten a herceg. Anglia előbbre való, de végre is mehetnek, amerre akarnak. Én Kvanghoz indulok. A fegyverek holnap a hágónál vannak, és nem szabad bejönniük Birmába.
Magam is azt hiszem, mondta szomorúan a kölyök, hogy Anglia előbbre való, mint én és a fivérem és mindnyája.
Ez helyes beszéd, kisasszony, mondta a herceg, és ő csúszott ki elsőnek a gödrön keresztül. Sikerült centiméterenként csúszva elérniük a sűrűt. Nagy félkörrel észak felé kijutottak az ösvényre, és siettek.
A hercegnek magas láza volt. Lihegett, és alig vonszolta magát.
Nem is a fejsebe kínoszta ennyire. Régi malária rohama újult ki. Hajnalodott. Nagyon magasról, az ősi fakoronák élősdi virágokkal befont tetejéről, elszórt napsugarak lopakodtak a dzsungel mélyébe. A herceg arcra bukott. A hón alatt fogva vitték futólépésben. Most még nyomukba érhetnek, ha idejében felfedezték a szökést. Ide hallgassanak. mondta lihegve a herceg. Hagyjanak itt. Maguk már játszották ezt a szerepet. Játsszák újra. A következőket kell mondani. Ha Kvang hajlandó arra, hogy holnap elzárja a hágót, és löveti a Kína felől érkező fegyverszállítmányt, 50 000 fontot kap. Ígérhetnek többet. Ő lehet a tartomány királya. Menjenek. Nem bírok tovább. Hagyjanak itt.
Ne marháskodjon, excellenciád, mondta Rozsdás. Játszom, gólya viszi a fiát.
Hallgassanak. Nem tudok már beszélni soká. Leroskadt egy farönkre. Sok ezer angol életéről van szó. Engedelmeskedjenek, vagy menjenek a fenébe. Angliáért? Mindent.
De szőr, szólt közbe a főorvos. Mi bármit ígérhetünk Vangnak, azt Anglia nem ismeri el. Mi nem állapodhatunk meg, csak szélhámosság.
Igen, igaz. Igaz, várjanak.
A belső zsebéből egy ív papírt vett elő, és aljára a következőket írta. Utasításom értelmében az én intézkedésemre tették mindazt, amit erre az okmányra és sorok fölé jegyeztek. Az angol haza érdekében és magasabb katonai szempontok miatt így láttam jónak. Earl of Sussex.
A herceg körül összeborultak a fák, és egy nagy harang dörömbölt a két halántéka mögött.
Nincs rajta dátum,
lihegte gyorsan. A Kvanggal történt megállapodás napján datálják. Menjenek, fiúk! Isten segítse önöket, és angol... Eldőlt. Az ájult herceget lefektették. Rozsdás eltette az írást.
Eredj, főorvos, vidd le az Irevedi partjához, talán el tudod cipelni egy halászfaluig. Az árral holnap után csónakon Mendelébe érsz. Nem lehet itt hagyni az erdőben egyedül.
Igaz, felelte a főorvos. És ha nem találkoznánk többé, hát szervusztok.
A főorvos karjába vette a herceget, és Rozsdás a kölyökkel futólépésben sietett észak felé.
Talán sikerül a főorvosnak átjutni az Irevedi túlsó oldalára valamilyen csónakon, és akkor Snyderék nem fogják el őket.
Szóval te most újra Sussex vagy?
Én meg százados.
Az uniformisunk kissé megviselt.
Azért még mindig katonaruha.
Senki sem érkezik ide úgy, mint a skatujából vették volna ki.
Hanem az éjjel, mikor azt hallottam, hogy felrobbantották a táborhelyünket,
nagyon megijedtem miattad.
A kölyök megállt egy pillanatra, és szembefordult a férfival.
Nagyon?
Rozsdás nézte, azután halkan ezt mondta. Nagyon-nagyon. És ott, az őserdő mélyén végre először megcsókolták egymást. Azután siettek tovább észak felé. A második útkanyarulatnál, mint valami varázslatra, 8 ember bukkant elő lövésre kész puskákkal.
Állj!
Egy köpcsör szalmakalapos kínai tört magának utat közöttük, széles hanzsárral a kezében.
Kik vagytok, és hová igyekeztek?
Earl of Sussex vagyok, ez itt Bradford százados, és Kvang generálist keressük.
Gyertek,
mondta röviden a kínai. Azután a barna katonák szabályszerűen közrefogták őket, és megindultak. Kvang tábornok előőrséhez értek. Rozsdás, aki, mint már említettük, katonaviselt ember volt, csodálkozva nézte a mocsaras őserdőnek ezt a részét, amely térképen ugyan már angol, de valójában a legvadabb, legismeretlenebb része Birmának. Csodálkozott, mert a szabályosan felépített, téglalap alakú barakkok, gondozott utak egy valóságos európai módon megépített gyarmati garnizonra emlékeztették. A harcosok előírásszerűen, egyenletesen, fegyelmezetten mozogtak, mint jól képzett katonák. Az altiszt előtt összecsapták mesztelen bokájukat, az őrszemek a legelőnyösebben kiválasztott helyeken posztoltak, és egy letisztított pálmatörzsből drótok vezettek az őserdőbe. Csak telefon lehetett, vagy távíró. Mindkettőjüket az első barakba vezették. Egy primitív asztal, néhány pad állt itt, az asztalon telefonkészülék. A kínai határon át könnyen hozzájuthattak egy pár megfelelő felszerelési tárgyhoz. Az asztal mögött alacsony kínai ült, harcsabajúszú, élénk szemű ember.
Üljenek le, mit óhajtanak?
Kifogástalanul beszélt angolul.
Nemrég bejelentettük magunkat a generálisnál, Earl of Sussex és Bradford százados.
A generális, mondta a kínai tisztelettel hangsúlyozva ezt a nevet, főhadiszállásán van, innen körülbelül fél órányira. Azonnal felhívom. Telefonált. Rozsdás kinézett az ablakon. Az őserdői tritkás volt, úgy látszott véget ér. Egy közeli tisztáson át jól láthatta az égnek meredő, hófötte Luang hegyláncot, amelynek keskeny hágója a tábor közelébe torkolt. Úgy látszik, ez egyben a határőrség, is gondolta Rozsdás. Az ellenkező irányban szélesen, őserdőtől szegélyezetten hömpölygött a sebes sodru éravedé. Mialatt mindezt megfigyelte, a kínai valami madárszerű csipogással furcsa nyelven beszélt a telefonba, majd letette a kagylót, és udvarias mosolyjal fordult feléjük. A generalisszimo elindul, hogy tárgyaljon önnel, herceg úr. Szíveskedjék elfoglalni a parancsnok szobáját. És én? Kérdezte Rozsdás. Önt a generális parancsára még ma felkötik.
Hogy volt ez, kérem?
Kérdezte Rozsdás.
Bocsásson meg, de úgy hallottam, mintha azt mondta volna, hogy felkötnek.
A kínai mosolyogva előzékenyen bólogatott. Jól méltóztatott hallani. Pardon, és a katonákhoz fordult. Kötözzétek meg, gazemberek, a tiszteletre méltó százados urat. Rozsdás nem küzdött. 8 puska cső merett rá. A kölyök rémülten kerekre nyílt szájjal állt.
Nem mondanám meg, kinézer úr, kérdezte Rozsdás, hogy a generális miért ragaszkodik ehhez a nem túlságosan eredeti ötlethez?
Ki tudja, hogy nagy urak mit, miért cselekszenek?
A százados úr tisztársam, kiáltotta a kölyök, és tiltakozom.
Tiszteletre méltó, excellence, felesleges minden szó. Én úgysem változtathatok a hatalmas úr parancsán. Kedves tisztársát fél óra múlva felkötik. A generalisszimó csak azt akarja, hogy abban a pillanatban húzzák fel az igen tisztelt urat, midőn ő ideér, mert kíváncsi erre a látványra.
Szőr, kiáltotta gyorsan Rozsdás a kölyöknek, gondoljon a kötelességére, és legyen erős. Ha engem felkötnek, magának akkor is beszélnie kell a generálissal.
Nem folytathatta, mert megragadták a karjánál, és elhurcolták.
Kérem, kössön össze azonnal a generálissal, kiáltotta a lány. Ez valami tévedés.
Felesleges lenne, és nincs is utasításom rá.
A generális fél órán belül itt lesz. Szíveskedjék a parancsnok szobájába menni. Itt van jobbra.
Beszédelget a szobába, és kimerülten roskadt egy nátszékre. Az idegei végképp felmondták a szolgálatot. Remegett, és úgy érezte, hogy nyomban összeesik.
Hú, de csúfak vagytok, mondta Rozsdás a kísérőinek.
A benszülöttek csodálkozva hallgatták az idegen érthetetlen szavait. Bizonyára imádkozik. Egy fa alatt megálltak vele, és a következő másodpercben nyakán volt a hurok.
Hé! Kiáltotta. Há, micsoda disznóság ez? Há, mi lesz a fél órámmal? Becsapjátok a szegény külföldit? Mégis igaza volt a tarítómnak.
De nem húzták meg a kötelet, amelynek szárát egy vastag ágon dobták át. Súlyba tett fegyverrel vigyáztak rá, és hagyták állni kötéllel a nyakán.
Megeheti a fene a főnökötöket, korholta őket továbbra is Rozsdás. Kutyazabáló, ronda banda.
Így telt az idő. Közben Rozsdás tudta, hogy Bradford árulásának jól megérdemelt büntetésével sújtja őt Kwang. Egyszerre Kürt szólalt meg. Pillanatok alatt felsorakozott a legénység. Lovasok érkeztek, és a tábor előtt leugráltak a nyerekből. Legelől egy zöld kimonós, szalmakalapos, válasalak érkezett, akire feszesen tisztelegve bámultak. Ez volt Kwang. Egyenesen az akasztófához tartott, és magasra emelte a kezét.
Na, szervusz világ!
Ez volt Rozsdás búcsú gondolata. Az állát egy roppant rántás csapta fel, megfeszült nyakán a kötél.
Kwang karja hirtelen félkört írt le, mint mikor a karmester próba közben leinti a zenekart, és a kötél már is megereszkedett.
Rozsdás térdre zuhant. Sikoltás hallatszott. A kölyök rohant ki a barakból egyenesen Kvang felé. Kvang csodálkozva megfordult, és szemben állt a lánnyal. Egy másodpercig dermedten néztek egymásra, azután a kölyök zokogva a nyakába borult.
Tom, drága Tom!
Kvang ugyanis fehér ember volt. Thomas Levennek hívták, és másfél év előtt szögött meg a légióból. A katonák nem tudták mire vélni, hogy a generális öleli és csókolja az angol ezredest. Ki tudja, meddig tartott volna a viszontlátás öröme, ha egy szemrehányó hang nem szólal meg alattuk.
Valaminek velem is történnie kell.
Rozsdás volt még mindig a földön, ahogy visszahullott a térdére, kötéllel a nyakán. Együtt ültek a parancsnok szobájában. Ha nem ismerem fel az utolsó pillanatban, hogy maga nem Bradford, mondta Kvang, illetve Tom Levin, akkor nagyon sajnálatos dolog történt volna. Ne haragudjon, kérem.
De abszolút sem érdemel. Futó kellemetlenségnek tekintem.
De micsoda rejtélyes úton lett maga Kvang?
Kedves barátom, mondta Levin mosolyogva, nem egy európai katonatiszt vagy kalandorra járkál ebben a titokzatos országban állnév alatt. A másik katona meghalt, én felgyógyultam a betegségemből. Láttam, hogy mennyire megszeretett közben a törzs. Én is éjszakra vonultam velük együtt, és mert jók voltak hozzám, hálából kiképeztem őket. Harcos nép, és így nagy szolgálatot tettem nekik a katonai oktatással. Aztán még néhány törzs csatlakozott hozzájuk, így alakítottam meg szabad csapatomat, amely védi a békés törzseket rablóktól és martalócoktól. Ezért adót fizetnek nekünk, gumit és elefántcsontot. Az adóból arra is tellett, amint látjátok, hogy Kínából néhány modernebb berendezési tárgyat, fegyvert, húzalt, telefont hozzak. Szeretettel simogatta meg húgát, azután végighallgatta Rozsdás rövidre fogott magyarázatát fogságukról, a hercegről, Bradfordról és a fegyverszállítmányról, amely ma éjszaka fog a határa érkezni.
Tudom, mondta komoran Kvang. Snyder követét hitegettem. Azért hitegettem Snydert, hogy fegyverszállítmányát a határa csalogassam.
Először el fogom vágni az amerikai gerilláinak az útját, azután kézre kerítem a fegyverszállító csapatot, és végül a muníciót megsemmisítem. Ezért nem akarok király lenni, de más se jöjjön ide uralkodni. Mondják meg az Earlnek, hogy nélkülük is fenntarthatom itt a rendet. Köszönöm, barátom, amit a húgomért és értem tett. A két hiányzó rajz nálam van. Elhoztam Helen Aldington lakásáról. Akkor már tudtam, hogy Bradford gazember, de nem volt bizonyítékom.
A találmányt a húgom majd értékesíti, és csodálatos szolgálatukért valamennyien megkapják jutalmukat.
Ha ugyan él még valaki a társaságból, dörmögte Rozsdás.
A cirkálót azóta bizonyára rég elfogták.
Ebben a pillanatban egy sáros, lihegő kínai ugrott be a szobába, szinte egyenesen a lováról, amelyen az ajtóig vágtatott. Jelentett valamit, és Levin ilyetten ragadta meg a vállánál.
Mi történt?
Kérdezte a kölyök.
Nagy baj, mondta Levin.
20 kilométernyire innen levegőbe röpítették az Irevedi gátját. A víz észak felé zúdul.
Mit jelent ez? Kérdezte Rozsdás.
Nagyon rosszat. Az áradás a völgyet öntötte el. Katonáim tehát még éjszakabbra húzódtak a magaslatokról, úgyhogy a hadseregem is köztünk egy több kilométer kiterjedésű tenger áll.
Itt vagyunk ezzel a kis őrséggel, mindössze 150 ember, és katonáim nem jöhetnek ide.
Ez Snyder műve volt. Elvágta a hadseregemet a szorostól, azután nagy túlerővel meg akar rohanni.
Hé, Zslisu, riadót!
Megszólalt a kürt. Most mi lesz? Kérdezte a lány.
Elsősorban felkészülünk, hogy ne érjen váratlanul Snyder hordájának támadása. Úgy látszik, sejtette, hogy csak színleg tárgyalok vele. Azután pedig védeni fogjuk a hágót utolsó csepp vérünkig.
Sajnos kevés reményünk van.
Este volt. Békés csend borult az erdőre, és távol, az Irevedi partján lomhány nyüzsgő krokodilusok látszottak a holdfényben. A katonák egy része a hágó mellett helyezkedett el, a többiek hevenyészet barikádot hordtak össze a tábor körül homokzsákokból, deszkákból, kövekből. 2-3 óra múlt így el feszült várakozásban. Azután benszülött futár érkezett a déli ösvényről.
Generális,
jelentette mély tisztelettel. Az én uram, a fekete ruhás tábornok, kéri a válaszodat, mert, mint kémünk jelentette, a hágó feljárójánál most fordultak be Birma felé az első fegyverszállító összvérek.
Mondd meg Snydernek, felelte Levin, hogy embereim itt várják a szorosban a fegyverszállítmányt, és meg fogják semmisíteni.
Uram, akkor harc lesz.
Harc lesz, Huvej. Menj vissza uradhoz.
A követ eltávozott. Kvang őrszeme, aki egy magasabb sziklatalpon hasalt, szintén jelentette, hogy a hágó szerpentinjén karaván jön a határ felé.
Ha a lőtávolba érnek, tűz, kiáltotta Levin. Csó, küldj őrjáratot dél felé, vigyázzanak, az ellenség jön.
Adjon nekem egy puskát, Levin, mondta Rozsdás.
Nem vagyok híres céllövő, de 40-50 ilyen bagari a pofával fölérek.
Azonnal kap puskát, kedves, ennyi, hogy is hívják.
Rozsdás.
Micsoda?
Rozsdás, ez a nevem.
De hiszen ez csúfnév.
Komolyan csúf. Néha úgy vettem észre, hogy tisztelik.
Olyan dolog ez, mint amikor egy volt századost Kvangnak neveznek. Különben polgári nevem John Halliburton.
Halliburton? John Halliburton?
Egy. Várjon.
Ha.
Évekkel ezelőtt hallottam ezt a nevet. Egy John Halliburton gyorsasági világrekorddal repült Londonból Ausztráliába, és a legmagasabb kitüntetésben részesült. Azután katonai ranggal átvette a hadirepülőgépgyár.
Úgy van.
Később a gyár igazgatóját egy redőnyhúzóval bénára vert az illető, és menekülnie kellett.
Én voltam.
Emlékszem. Maga előtt szép jövő állt. Hát várjunk csak. Azonnal adok fegyvert, de nem mozdul el a húgom mellől. Nekem az embereim között kell lennem. Lihegő katona jött be. Uram, apad az irevedi.
Tudom,
mondta sóhajtva Levin, aztán Rozsdáshoz fordult. Ez azt jelenti, hogy a hátsó indiai határig víz alá kerül az ország. Még szerencse, hogy nem erre jön a víz, hanem északra. Újabb katona érkezett. Jönnek, vagy 400-an vannak. Csó! Levin kiáltására megjelent a kínai tiszt. 50 emberrel a Szent Bofa mögötti dombot lövitek állandóan, hogy a folyó felől ne keríthessenek be. A szorosban levő emberek semmi esetre se hagyják el a helyüket, és a torlaszok mögött 20 ember kezdjen drótsövényt készíteni. Maga, amint mondtam, itt marad a húgommal. De én John Halliburton. Az én birodalmamban minden férfi katona. És katona csak egyet felelhet a parancsra azt, hogy igenis. Megértette?
Igenis, de bátorkodom, hátraarc!
Odakin elhangzottak az első puskalövések. Nagy túlerő csapott le rájuk. Snyderék nem is kísérleteztek azzal, hogy bekerítsék őket. A szorosban álló 50 emberre vetették magukat. Ez volt a cél. A legfőbb erejük abban állott, hogy néhány kézi gránátot sikerült szerezniük. 4 gránát közül 3 találatot ért a barikádok mögött. Az egyik gyújtóbomba volt. Levin jól kiépített, primitív állása összeomlott. A gyújtóbomba szétcsapó éterlángja 2 barakkot gyújtott fel. Égett a torlasz.
Altiszt! 20 emberrel állandóan építeni a torlaszt! Kiáltotta Levin, aki hol itt, hol ott tűnt fel a harcolók között.
5 ember hordja ki a töltényeket az égő barakból, mindent a bofa mögötti dombra. Oda fogunk visszavonulni. Egy sötét tárgy zuhant melléje. Az altiszt megdermett a rémülettől. Kézigránát. A következő másodpercben Levin felragadta a gránátot, és nagy ívben visszahajította. Az egyetlen védekezés lehulló kézigránát ellen. Néha sikerül, mert a gyújtást sohasem lehet pontosan beállítani. A visszahajított bomba az ellenség fölött a levegőben robbant. Lángoló éter permetezett széles sugárban, égő emberek szaladtak sikoltozva. A szorosban álló 50 katona állása 15 emberrel gyöngült, és visszaszorították őket. Egy helyen már a tábor barikádja mögé is benyomult az ellenség, de sikerült az első támadókat leölni és újra megerősíteni a hézagot. A helyzet azonban reménytelennek látszott.
Halliburton,
rohant Leven a sértetlen barak felé. A húga és a vörös fiatalember még ott voltak. Igenis, mondta Rozsdás, és igyekezett eltávolodni az ablaktól, ahonnan a parancs ellenére szakadatlanul lövöldözött a torlasz előtti ellenségre. A húgomat a domb mögé viszi, és továbbra is vigyáz rá. Oda fogunk visszavonulni. Sajnos rosszul állunk. Golyók fütyültek, folytó füstszak terjengett, és a benszülöttek fülsiketítő ordítása nem szünetelt egy pillanatra sem. Ahogy a kölyök kilépett a kunyhóból, egy gránátrepesz leszakította az ajtót mellette. Megtántorodott. Golyók fütyültek körülötte, és becsaptak a barak fájába. Rozsdás gyorsan felkapta a lányt, és futott vele a domb felé, ahol már építették az új torlaszt.
Hé, szedjetek össze 100 embert! Kiáltott a Snyder, aki közben megsebesült a karján. Rohamra menjünk a szoros ellen!
Nincs több kézigránát, jelentette az egyik katonája. Ezek nem voltak kiképezve, mint Leven emberei. Gerilla banda harcosok, fegyelmezetlen csoport voltak.
Nem fontos, mondta Snyder. Elsöpörjük őket. Szedd össze egy csapatba a harcosokat, és tegyetek úgy, mintha meg akarnátok rohanni a tábort. Közeledjetek elszórtan, lövöldözve. Szóval tereljétek el a tábor figyelmét a szorosról.
Míg Leven emberei a torlasz mögött azt hitték, hogy ellenük fognak rohamot intézni, 100 ember váratlanul nekifutott a szorosnak, és két sortűztől megritkítva elérték Kvang maroknyi őrségét. Percek alatt lemészárolták őket. Ezután a szoros szikláit megkerülve oldalba akarták kapni a tábort. Csó, rendelkezett Leven. Hátulról számítva, ötös csoportokban folyton tüzelve visszavonulni a domb mögé. Minden fegyvert össze kell szedni. A torlaszt öntsétek le petrólummal, és gyújtsátok meg. A lángoló barikád megfékezte az általános rohamat. Ez alatt Leven megmaradt néhány emberét összevonta a folyó felé eső domb mögé. Éjfélre járt. A nagy fegyverszállítmány első összvére elérte a hegylánc bejáratát Birma határán.